Tudod, aki kétszer lesz árva, az úgy jár, mint Lázár. Ő kétszer halt meg. Ha akarnám, tudnám formálgatni ezt a történetet, hogy miatta vagy érette hunyt el duplán szegény Lázár, de nem akarom, mert csak az irigység szólna elemzőleg belőlem. Mert ő legalább ott volt mellette. Talán együtt is mulattak néha, ami rólam nem mondható el. Én egy alkalommal sem éreztem, hogy egymás mellett lettünk volna. És másodszorra ezt az ember nehezen tudja be a véletlennek. Bűnös dolgokról beszélek most. Bűnösebbekről, mint a hitetlenség. Arról, hogy akkoriban különös alakú szögeket terveztem volna. Jó sokat. Egy napja ért véget a forradalom, de még nem érkezett semmi a helyébe. Ez az idő akár a szántóföld két ország között. És nagyon beleillettem ebbe az időbe. Mozdulatlanul álltam két napon és éjjel át, úgy, ahogy a dél magamra hagyott. Aztán másnap este belopózott egy férfi, meg egy asszony. Már javában olyan szag lehetett, mint a tóparton a régi szobában, mikor Eberhard két napja ült foteljében, mint anyag, semmi több, és óráról órára büdösebb lett. Apró, táncon túli mozdulatokat végzett a teste, mialatt oszlott. De bizonyára ilyen szag volt más műhelyekben is, mert föl sem tűnt a látogatóknak. Füleltek, bekapcsolták a zseblámpát, megtisztították Adéltól, meg Benjamintól a varrógépet, és elhúzták egy kétkerekű taligán. Nem túl messzire, mert hamar visszaértek. A szövetekből már jó sok felfért a szekérre. Megkülönben is nagy szakértelemmel csomagoltak. Lassanként más nem maradt a műhelyben, csak Adél, Benjamin, a spanyol fal, meg én. Nem voltak beszédesek. Jelekből megértették egymást. Csak az utolsó körnél kezdett az asszony ordítani a maga egyszerű hideg hangján, kitartón, amikor elemelték a spanyol falat. A férfi rászólt, hogy hagyja már abba. Ritkán látni álló halottat, és milyen szép gyermek. Biztosan szerencsét hoz. Előbb rákötözték a hattyúkat a szekérre, aztán búcsúzóul még odajöttek egyet, hogy megnézzenek, hogy nagyobb legyen a szerencséjük. Megmozdulhattam, vagy csak a szívem dobbant. Az anyád rémizgest, te, azt! Üvöltötte az ember, és úgy arcon ütött, hogy leestem a földre a kilőtt próba babák közé. Orrom vére csorgott rájuk. Kárpotlásul a berendezésért magukkal vittek, hogy másnap továbbítsanak az intézetnek, ha még van olyan. Csak is az apáca, fattya lehetek, vagy valami hasonló, ebben állapodtak meg. Legalább kifelejtették a szobát. Közel laktak egy kisebb utcában, földszinten, és lehet, hogy ismerték az öreg szabót. De ezt csak gondolom. Nem beszéltem velük. A lakást úgy tűnt, szintén kifosztották, amíg ők a pincében ültek. Valahogy így lett szőnyeg az oltárterítőből, és üvegpótlék a maradék ablakon, Benjamin maradék angol szöveteiből. Én sem hoztam szerencsét, szóval kaptam még egy taslit, amiért nem beszélek. A néma úristenit neki. Meg forró héjában főtt krumplit, sóval vagy anélkül, ízlésem szerint. Nem direkt nekem állították össze e menüt. Együtt vacsoráztunk. Sokáig vártam, amíg elaludtak. Előbb még elhelyezték a hattyúk bukott birodalmát a szoba sarkában, a lavor körül, aztán kipróbálták Benjamin rádióját. Ők sem csalatkoztak a műsorban. Ugyanolyan jó zene szólt, mint a forradalom alatt. Ám egyszer csak ugrani kezdett a tű valami operett betét közben, éppen amikor a hölgy a szívét, 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 annyira, hogy a műsorvezető érezte, magyarázattal tartozik. És mentségül hozta fel az elmúlt napok eseményeit, amikor kétes elemek megrongálták a négyes stúdiót, innen a hiba. Aztán beolvasta a legfrissebb híreket. Egy rosszat, mely szerint a már említett elemek néhány ellenforradalmár és szimpatizáns megpróbálták tévútra vezetni a forradalmat. Majd pedig a jót, hogy ez nem sikerült nekik. Így rövidesen agyon lesznek lőve, mint a kutyák, csak még egy kis időt kérnek a kedves hallgatóktól, hogy megteremtsék hozzá a jogi keretet. Egyéb híre nem volt, ezért már éjfél előtt jó éjszakát kívánt a bátor népnek és gyötrő, fanyar álmot a rejtőző bűnösöknek. Aztán hallgatni próbálták az idegen, zavart állomásokat, és eközben aludtak el. Az éter hullámai tovább zúgtak, hol mély, hol felszínes hangon. A varázsszem zöldre festette a tátott szájjal hortyogó asszony arcát. Én meg felkeltem és visszamentem a műhelybe. Összecsomagoltam minden holmimat. Természetesen, ahogy az utazók. Majd lementem, és a kofferrel kezemben álltam előttük. Zavarban voltam, nem tudtam pontosan, lehet-e valamit mondani két oszló halottnak. Aztán inkább lekuporodtam, hogy megcsókoljam őket. Hűvös hajnal volt, az ajtóban már állt a köd. Lámpák vagy nem égtek, vagy nem látszottak sehol, de könnyes szemmel is eltaláltam az állomásig. Ha nincs pénzed, kincsem, az meg nehezíti a helyzeted, de nem kilátástalan. Mesélt a mama neked a hétfejű sárkányról? Nem mesélt, mondtam. Úgy általában nem. Hát nem volt neki hét szeretője? Nem tudom, nem beszéltem vele, lehet, hogy volt, tettem hozzá gyorsan. Úristen, akkor biztosan meghalt szegénykém. Ó, milyen ravasz mamák vannak. Egyikük másikuk egyszerűen meghal, mielőtt mesélne egy jót. Aztán a gyerek csak jöjjön rá mindenre magától. Szerezzen tapasztalatot. Na mindegy. Ahogy téged elnéznek, kincsem, lehetett neki vagy hét szeretője, és akkor nem mondtam sokat. Nekem elhiheted? A rúzstól oldalt vérzett a szája. Így, ahogy a dobozban ült, az üveg mögött, még nem féltem tőle. Sajnáltam. Hát akkor most képzeld azt szépen, hogy én vagyok a mama. Nem tudom. Csak egy kicsit, jó? Ordított fel hirtelen. Azt képzelem. Nem így. Nagy M-mel, ahogy a költő mondja, mama. Jó, azt képzelem. Nagy M-mel, mondtam, és közben sírtam, de csak befelé, hogy ne lássék. Gyomromban gyűlt a könnyem. Így, így, és most mesélek neked, lelkem. Hol volt, hol nem volt, volt a mamának hét szeretője. Már tényleg féltem, nem tudtam, mit akar. Csak hogy a mama erről nem tudott semmit, de semmit, kiáltotta. Hiszen jóformán nem is láttam férfit 10 éven át, amióta a szegény Bálint meghalt. Csak a váltóőrt, meg a kalauzt, meg a fényes sínért brigádot messziről, ahogy gyomláltak, vagy havat lapátoltak az évszaknak megfelelően. Én már ott tartottam, hogy utána nézek, igaz-e az a nyomorult elmélet a testek rohadásáról, mert ha nem, akkor inkább leások érte 3 métert hazaviszem, és szépen lemosom róla a földet, meg a gilisztákat langyos vízzel. Mert azt szerette. Ki nem állhatta szegénykém a meleg vizet? Aztán csak történik valami, érted? Kint oszlott a köd. Szikráztak a sínek, meg a raktáron a nedves bádogtető, hiszen beérkezett a nappal. Szépen dolgozik a brigád, gondoltam. Igen, kincsem, itt tartottam, amikor Urlik úr egyszer csak rajtam felejtette a szemét, ugyanúgy, ahogy a majorkai hajnalok borítóján néz az őrnagy Elizre. Pedig Majorka messze van. Kinéztem térképen. És akkor én, nem is értem, hogy fordult elő, mert én mindig pontosan adom a visszajárót, de akkor a mama többet adott vissza. Mint utóbb kiderült, 3 jegyárával többet. Busásan megfizettem a tekintetét. Urlich úr pedig nem utazott el aznap, hanem kasszazárásnál itt állt, ismét az ablak előtt szépen borítékba téve visszadta a pénzt, majd megkérdezte, melyik a kedvenc virágom. Amire azt mondtam, hogy az orgona, mert más nem jutott eszembe. Akkor benyúlt az akkója bal felső zsebébe, és elővett egy fürt, illatozó lila orgonát. De gyorsan visszakérte, és azt mondta, válasszak most valami mást. A Margaréta jutott az eszembe, pedig azt valahogy nem kedvelem. Amire ő ugyanonnan most egy szál margarétát vett elő. Ó, ön virágárus? Kérdeztem meghatódva. Nem, bűvész, mondta. És ha orchideát kérnék? Azt még gyakorolnom kell. Akkor az az orgona és margaréta nem is igaz? Kérdeztem ismét, már kétségbe esve, mert erőre láttam, hogy ásom Bálintot és mosom le róla a gilisztákat. Azok nem. De ez a rózsa viszont valódi és az öné. Aztán 40 másodperc alatt megszámolta a napi forgalmat, ám nagyon elégedetlen volt magával, mert ez egy régi szám, mint mondta, kiesett már belőle. 4 éve sincs, hogy a főváros legnagyobb áruházának a forgalmát 3 perc 17 másodperc alatt számolta meg közjegyző és tanúk előtt. Mutatták a mozihíradóban. Aznap este még 3 krémest tettünk fejenként, és megköszönte a bizalmam. Hogy nem aláztam meg azzal, hogy újra számolom a kasszát, de legyek nyugodt, mert alapos volt. 40 másodperc nagy idő. Csak kapuig kísért, másnap pedig orchideát kaptam üvegdobozban. 32 másodperc alatt jelentette a forgalmat, holott az előzőnél nagyobb volt, és nem ettünk krémest, hanem meghívott magához eredeti jázmin teára. Nemrégiben hozta Kínából, ha nem veszi tulakodásnak, és dehogy vettem, bármit megittam volna, még ha kínai is, csak ne kelljen Bálintot kiásnom. Égen kincsem, másnap este belement a mama. Zöldövezetben bérelt egy csinos kis házat, 7 szoba mindössze, szerénykedett. Csak arra néhány hónapra, amíg itt lép fel a városban, mert úgy tűnik, nagy az érdeklődés. A legsikeresebb számáról beszélt teázás közben. Tudnélik, hogy van egy nagy ajtó, szárnyas, amit előzőleg megvizsgál a közönség, és ő ezen egyszer átmegy, és 7-szer visszajön. Majd 7-szer át, és 1-szer vissza. Volt példa rá, hogy a hitetlen néző felrontott a színpadra, és cibálni kezdte az ő haját, meg a bőrt a képén, hogy nem áll arce, de ő az ilyennek örül és megérti őket. Általában 2-3-szor megnézi mindenki, úgyhogy hál' Istennek szerényen él, de nem rosszul. És 10-szer is ki tudna jönni? Kérdeztem. Lehet, mondta, de azt még gyakorolnom kell. Aztán megnéztük volna a szobákat, ám csak az elsőig jutottunk. Egyetlen ágy volt benne, hatalmas, tele orchideákkal. Nem üvegben, hanem csak úgy, szétszórva a földön is, és hátulról átölelt a derekam, nekem meg majd széjjel szakadt a testem. Úristen, csak el ne engedjen, gondoltam, mire azt mondta, soha ne is gondoljon ilyent. És akkor már tényleg nem bírtam tovább, mit sem törődve a növényzettel, velem már 2-szer megtörtént az, ami 10 éve soha, míg ő levetette az ingét. Igen, gyermekem, a mama 2-szer élvezett Urlik úr satnya hónaj szőrzetének láttán. És akkor még nem sejtette, hogy mi vár rá. Mert utána a bűvész csak kiszaladt a fürdőbe mosdani, és úgy jött vissza, mint aki egy hete nem volt nővel, és kezdődött minden előről. Majd megint, szegény Bálint, gondoltam a 4. vagy 5. után, már amennyire tudtam gondolkodni. Egy hónapra is sok lenne ez neked, de úgy látszik, nekem nem, én kibírom, nekem ez nagyon jó. És akkor még mindig nem feküdt le, amikor a fürdőből visszajött. Úristen, belehalok, gondoltam, vagy üvöltöttem, ebbe akarok belehalni. Most, 55 évesen, csak még egyszer is, megint visszajött, az orchideák illatát pedig elnyomta annak az édes sós nedűnek az illata, amivel tele volt már a testem kívül, belül, mindenütt, az folyt az ereimben, azt éreztem a torkomban. Ó, gyermekem, hogy megszereti az ember 10 év alatt, amitől addig undorodott. Szegény Bálint, neki soha, pedig hogy kérte? És csak ez szomorított el csöppet. Urlich úr reggel kivitt a fürdőszobába, és megfürdetett, mint apa a gyermekét, és ez jól esett. Aztán elkísért az állomásig, mondta, hogy aznap este föllép, és nekem is jobb, ha pihenek, de hétfőn értem jön, meg minden nap, életem végéig, vasárnap kivételével. Védekeztem, hogy az sok lesz, én már öreg vagyok, ami ellen tiltakozott, de végül kiegyeztünk abban, hogy szerdán csak krémest eszünk. És hétfőn valóban eljött, szerdán ettük a krémest, vasárnap fellépett. Meg a következő héten is, meg az azutánin, majd 3 hónapon keresztül, amíg ki nem tört a forradalom. Akkor jött Károly a kalauz, és jelentette, hogy Urlich művész urat útban a színház felé lelőtték. De egészen közelről, tarkon, úgy, hogy higgye el, Magdika nem szenvedett. És a mama akkor kezdte úgy érezni, hogy megőrül, hogy Urlichot nem hagyja, hogy bebalzsamozza és hazaviszi. Hogy nem igaz semmi az egész rohadásból. És el akart rohanni a mama érte a színházhoz, de 3 fiú a fényes sínért brigádból lefogta, és mondták, hogy nincs is a színháznál. Meg nem is tarkon lőtték, hanem valaki a vár aljában látta egy pisztollyal. Ők meg holtan a főutca elején. De ott sem tarkon lőtték, hanem aknára lépett, és ők ezt az egészet nem értik. Aztán jött az állomásfőnök, és kérdezte, hogy ebből a bűvészből hány van, mert egyet ő is látott a vár aljában pisztollyal, de már lelőtték, szitává. Akkor pedig a mama elkezdett rosszul lenni. Csendesen szédült, majd rátámaszkodott az irodában az asztalra, és hányt. Először krémest, majd orchidea szirmot és spermát és kínai teát és mindent. A többiek megálltak és nézték, hogy mi minden jön ki a mamából és mennyi. Aztán ívott tiszta hideg vizet, hogy ne őrüljön meg teljesen, elvette az állomás főnök pisztolyát és kilopakodott a zöldövezetbe. A nappaliban lehúzott redőnyök mögött 3 Ulrich iker csomagolt, és ezt a 3-at a mama agyon lőtte. Károly. 1. A brigádosok. Még 1. Az állomás főnök. Még 1. A mama. 3. Ez 6, ugye? Igen, mondtam, ez 6. Az ajtón pedig bement 1, és kijött 7. Segítened kell a mamának. Látod, hogy szeret téged? Látod, milyen őszinte? Keresd meg a 7-et. Csak keresd meg, és mondd el, hol van, és akkor adok neked jegyet pénz nélkül is. Mint látod, a pénztáros nő megőrült. Én pedig felnőttem, ami 9 évesen ugyanazt jelenti. Ott álltam a vasúti jegypénztárnál, ahol más készpénzzel fizet nekem, meg elő kellett kerítenem az utolsó bűvészt a sorozatból, hogy a kasszásnő agyonlője. 3 lehetőségem volt. Az első, mely szerint elindulok a városban, egy éppen maradt plakátoszlopról letépen valamelyik Ulrich arcképét, pincékben és padlásokon kutatok, valamint tömegsírokban, érdeklődöm, mondhatni nyomozok, majd szagot fogva üldözőbe veszem. Beérem, megmondom neki, várjon, odahívom a pénztárosnőt, kibiztosít, átveszem a jegyet, lő, megyek, szóval az első lehetőség távol állott tőlem. A második szerint Ulrich úrra tömegsírban találok, ami nagyszerű a jegy szempontjából. Nem kell lövöldözni, nincsen munka vele, de ez is távol állott tőlem. A harmadik tűnt a legvalószínűbbnek, hogy én ebben a városban most épp hirdető oszlopot sem találok, épp Ulrichról nem is beszélve. És akkor már javában arra gondoltam, hogy legutóbb 2 héjában főtt krumplit ettem, meg aludnom kell. Meg hogy most miért nem gondolok Adélra? Lőtte volna agyon egyszerre őket, ha nem jó magának, sem egyedül, sem héttel, mondtam a pénztárosnőnek, és perceken belül már aludtam is egy üres vonaton, ami a hegyek közé tartott. Gyermek, kelj fel, nem hallod, gyermek, kelj már fel, az úristenit, ébredj már. Álmodban őszülsz. Kiabálta a kalauz, és rángatott, és pofozott, és könnyes volt a szeme. Ez az egy fürt volt csupán, itt a bal oldalon. Kis satnya részlet azóta is, mintha lett volna ottan tenger, de abba hagyta, és most már csak só. Nem olyan nagy baj, gondoltam, még nem vagyok hiú, de azért megnéztem a tükörben, mert figyeltem, hogy változom. Jól rásütött a nap. Ment le. És láttam, hogy Benjamin ruhája is tökéletes. Ide ültem le, mert üres a vonat. Csak elül a katonák hazafele, hogy ne utazz egyedül, gyermek. És akkor látom, nincs jegyem, mondtam, mert túl akartam lenni rajta. És akkor belenyúlt a pisztoly táskájába, elővett egy szendvicset, nekem, meg morogta, hogy azt ő nem is kérte. Jó sokat beszélgettünk. Leginkább szegény Magdiról, a pénztárosnőről, akitől ezen uzsonnám származik. Mert rejtett forrásaiból az özvegy az események óta előteremt neki egy-egy ilyen zsömlét. Általában sonkával és sajttal, cserében információért a bűvészről. Nem tisztességes üzlet, tudja jól. Sőt, meg is mondta, de Magdika szerint ér egy-egy szendvicset a puszta lehetőség. Rajta pedig az események bizony nem sokat segítettek, szóval többnyire éhes, így elfogadta az ajánlatot. Meg még arról, hogy ő csak mostanság lett Károly. Régebben Pál volt. Szénpál, a kalauz, amíg el nem veszítette a hitét. Akkor azzal kezdte csúfolni a brigát, hogyha Saulusból Paulus lett, amikor megjött neki, akkor most rája jobban illik Pál helyett a sál. Ő meg sajnos nem egy visszavágós típus. Mindig későn jut eszébe a válasz, szóval nevet változtatott, és most Károly. Az Úristen pedig alaposan kibabrált vele 3-szor, mint a mesében. Nem is a hitem lett oda, hanem a bizalmam, mondta. Az az érzésem nem figyel. De inkább tréfálkozott, és nem mondta el 3 történetét az úrral. Arról mesélt, milyen trükkökkel próbálják átverni nap mint nap a potyautasok, és sikerül is nekik. Örül, ha utólag rájön. Hogy pisztolytáskát azért hord, hogy komolyabban vegyék. De csak amióta Magdikának dolgozik, azóta van benne valami kevés az éhhalál ellen. Még egy stáción volt, mert a vasutat illetőleg szakszavakat használtunk. Akkor vettem észre, hogy kedvesen, ám nehéz munkával terelte a figyelmem magamról egy fél országon át. Meg szerettem volna köszönni. Aztán csak kezet fogtunk egy percig, mert annyit állt a vonat az állomáson. Éppen megnyíltak az esőfelhők, és előkerült a hold, hogy könnyebben járhassak a fenyőerdőn átvezető ösvényen. Valaki nagyokat csap, és aprókat segít, gondoltam magamban. Na, az erdő az, amit nem felejtek el. Egy ösvény vezetett át rajta, a sínektől a mélybe, a hold pedig beállt szemközt az ösvény fölé. Fényével teli cseppek kapaszkodtak a tűlevelekbe, aztán volt, amelyik kihúnyt, mikor elmozdult helyéről. Főleg a fák közt tévejgő széltől hultak. Kis vackok, mondhatnám neked utólag. Meg hogy az erdő volt, ami zúgott, és egyszer messze az éjjeli gyors. Indulók jutottak eszembe, Zsoltár semmi. Kis vackok, mondhatnám utólag, de megtelt velük a ruhám, a hajam, és az arcomon könnyel együtt pörögtek le, mikor már könnyeztem a hidegtől. Egyszer gondoltam arra, hogy inkább mégis odaadom a bőröndöt Adélnak, aztán mégsem. Az egyik fenyő lefűrészelt ágakkal gyökerezett tovább, ahol kezdődött a villasor. Kékes lámpa égett a tetején. Egy darabon még jött mellettem az erdőből érkező esővíz, aztán az első kanálisok után csak a kövezet alatt hallottam, amíg hallgatóztam. De táblák terelték el a figyelmem, jelezték, hogy a közelben van a fényképészet, és hamarosan megérkezem.